Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják, adásunk tartalmából. Meleg ruhát gyűjt a Máltai Szeretett Szolgálat, vörös kód van érvényben, Miskolcon is figyelnek a krízis időszakban. Gőzerővel zajlik a szezon a Sípark Mátra Szent István pályáin. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt a gondviselés házában. A hatóságok vörös kódot rendeltek el az extrém hideg miatt, amely Miskolcon is életbe lépett, miután az éjszakai hőmérséklet több helyen mínusz 10 fok alá süllyedt. A figyelmeztetés célja, hogy megvédje a fagyveszélynek kitett embereket, különösen az utcán élőket és a fűtetlen lakásokban tartózkodókat. Miskolcon három szociális szervezet végzi a folyamatos utcai segítő munkát, köztük a Máltai Szeretett Szolgálat is. A szervezetek munkatársai takarót, hálózsákot, melegitalt és élelmiszert osztanak, valamint szükség esetén szálláshelyekre irányítják a rászorulókat. A vörös kód ideje alatt minden szociális intézmény köteles befogadni a bajba jutott embereket. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogyha segítségre szoruló embert látnak, értesítsék a hajléktalan ellátó diszpécser szolgálatot, vagy hívják a 112-es segélyhívót. A részletekről Kocsenga Anton, a Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci hajléktalanok átmeneti szállásának vezetője adott tájékoztatást.
A diszpécser szolgálatunknak a feladata az, hogy ezeket a krízisnyitó egyeztetéseket megszervezze. Két ilyen kerekasztalt szerveztünk. Az elsőt, azt városszintű egyeztetést kezdeményeztünk, ilyenkor a helyi szereplők vannak jelen, akik valamilyen szinten érintettek a hajléktalan ellátáson. Itt elsősorban a három intézmény képviselői voltak jelen, illetve azok az intézmények, illetve a hatóságok, akik találkoznak krízis időszak alatt hajléktalanokkal, vagy nehéz helyzetbe került személyekkel. Ezen a megbeszélésen elsősorban arról szól, hogy ki mivel készül, milyen kapacitással indul neki a krízis időszaknak. Itt az intézmények bemutatják az ellátási, illetve a szolgáltatásaikat. Ilyenkor szoktunk pályázni a hajléktalan közalapítvány felé, és plusz férőhelyeket szoktunk nyitni. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor kell azokat az eljárási protokollokat megerősíteni, hiszen a hajléktalan ellátásban itt a város szinten is, városon belül is van egy protokoll, ami alapján az intézmények, illetve a hatóságok, a krízisautó, a diszpécser szolgálat végzi a munkáját. Tehát ezeket szoktuk ilyenkor átbeszélni, azokat a feladatokat, amik ránk vonatkoznak, és én úgy gondolom, nagyon jó az együttműködés város szinten, az intézmények segítik egymásnak a munkáját, nagyon jó a kapcsolatunk egymással, a hatósággal és a rendőrséggel, nagyon szoros a kapcsolat jelző szempontból, tehát nagyon sokszor ők azok, akik jelzik a problémát a területen. Ilyenkor általában az történik, hogy telefonon jelzik a diszpécser szolgálatunknak, hogy kint a területen, közterületen találnak egy olyan személyt, akinek segítségre van szüksége. A diszpécser szolgálatunk ilyenkor felteszi azokat a kérdéseket, amik segítik az ő munkáját a további tervezésben. Ha úgy indokolja, akkor a krízisautót küldi ki a területre. A két szociális munkás feltérképezi a kinti területet, szintén különböző technikákkal, illetve szakmai tudásukkal, tehát megpróbálják beazonosítani a problémát. Hogyha szükséges, akkor országos mentőszolgálatot hívják, hogyha ne talán olyan egészségügyi problémái van az adott személynek, akkor az egészségügyi intézmény felé irányítják, ha nem, akkor egy adott intézményben hajléktalan éjjeli menedékre, vagy átmeneti szállóra, vagy egy krízis férőhelyre szállítják be. Ezt általában a diszpécser szolgálat munkatársa koordinálja. A legfontosabb az, hogy oda menni, ha látják, hogy bajban van valaki, akkor oda kell menni, meg kell szólítani, hogy tudok-e segíteni, hogy reagál, hogyan kommunikál. Tehát ezek a jelek jelzik, az, hogy probléma van, ilyenkor a diszpécser szolgálatunknak a számát is lehet hívni közvetlen 530-268-as telefonszámon. Ha bizonytalan, akkor a kollégám tud segíteni, tehát olyan segítséget tud felajánlani, hogy be tudják azonosítani közösen, hogy mi a helyzet, tehát hogyha nagy a probléma, akkor tudnak intézkedni. Tehát elsődlegesen az a legnagyobb segítség, hogyha oda megyünk, megszólítjuk, hogy tudok-e segíteni, segíthetek-e valamiben, és akkor kialakul egy párbeszéd, hogyha tényleg nem reagál, akkor azonnal a mentőszolgálatot kell hívni, mert akkor több percet, több órát is nyerhetünk ezzel.
A rendőrök és a mentők hoztak le a hegyről egy 59 éves férfit, aki kint éjszakázott a Bükkben. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi tegnap délután indult túrázni a Bükkbe, de elesett a Molnár-sziklánál és erősen beütötte a derekát. Nem tudott felállni, próbált segítséget hívni, de pánikba esett. Egyrészről pont most váltott telefont, és a nyomógombos készülék után az érintőképernyős kifogott rajta, és a 112 ingyenesen hívható segélyszám helyett a 116-ot tárcsázta. A férfinak csak másnap reggel ugrott be a 112-es szám. A diósgyőri rendőrök és a mentők a kapott információk alapján lehozták a hegyről az átfagyott férfit, aki épségben megúszta az esetet. Ma reggel 8 óra után érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint az egri Rácz-liget utcánál egy autó meghibásodott, a bejelentő elakadt és fázik. A hívás megszakadt, visszahívni nem lehetett, a rendőrök azonnal elindultak. A járőrök a helyszínen az épületek mögötti havas területen találták meg az egri lakost, akinek járműve nem indult be. A hideg időre és az érintett életkorára tekintettel a járőrök biztonsági intézkedés keretében hazaszállították. A teljes pályarendszer síelhető mostanra a Sípark Mátra Szent István területén. Egy-két információval és hasznos tanáccsal Szoboszlai Endre síoktató látott el bennünket a helyszínen.
Sajnos az időjárás nem tette lehetővé a hóágyúzást, ezért csak december 29-én tudott elindulni a sípálya. Itt is a oktató terasszal indult először, és utána, hogy bejött a fagy, tudtuk tovább csinálni a pályákat. Az oktatás nagyon fontos a síelésben. Az ember ne higgye azt, hogy a YouTube videóból majd meg nézi. Nagyon sok olyan YouTube videó van, aminek elkészülni sem lett volna szabad. Olyanokat mutatnak be, ami nem a síeléshez való. Éppen ezért nagyon fontos a síoktató jelenléte, és lehetőleg az első lépések anyanyelvi szinten menjenek, mert ez sem mindegy, hogy külföldön egy gyatra nyelvtudással tanítok valakit, vagy pedig anyanyelvi szinten. Ez a pálya nagyon alkalmas itt Mátra Szent Istvánban a síoktatásra. A kezdőpályától fokozatosan tudjuk emelni a meredekséget, és egész szép meredek pályáink vannak. Meg lehet szerezni egy nagyon biztos tudást itt, amivel bátran ki lehet menni külföldre, és nem vallunk szégyent külföldi pályákon, és nem fogunk félni, hogyha rátévedünk egy meredekebb részre. Tehát ez a pálya ilyen szempontból nagyon jó. Másik nagyon fontos a síoktatásban, hogy ha kezdő vagy, ne vegyél lécet, mellé nyúlhatsz. Feleslegesen dobott ki a pénzt, mert mi van akkor, hogyha nem jön be. Gyereknek meg pláne nem éri megvenni egy új szerelést, mert egy százalék után veheted a következőt, mert kinőtte. Figyelünk, tehát mi oktatuk és elmondjuk a síkreszt, ugye, ami alapvetően meghatározza egy viselkedés normát. Természetesen vannak itt is, akik ugye kevésbé tartják be ezeket a szabályokat, de hát azok finoman rendre vannak utasítva.
Sikeres hétvégét zártak a legnagyobb hazai síterepen. Az aktualitásokat Rápolti Edit szóvivő mondja el.
Az év végével, január elején megérkezett hóeséssel, úgy igazán berobbant a téli szezon a Mátrában is. Azóta folyamatosan dolgozik a sípark csapata azon, hogy hóágyúzással újabb és újabb pályákat nyissunk meg. Ugye a természetes havat muszáj még kiegészíteni, hogy megfelelő vastagságú hóréteg képződjön, hogy azt a fajta tartalékot is megcsináljuk ilyenkor, ami majd a nyitvatartás hosszúságát is befolyásolja, és minél tovább stabil pályaalapot tud adni a síeléshez. A hétvégén sikerült megnyitnunk a FIS 1-es pályánkat is, úgyhogy 8 pálya 3,4 km hosszúságban várja most a síelőket. Jelenleg minden pályánk, ami hóágyúzással rásegíthető volt, az üzemel. Reméljük, hogy még újabb hóesés is érkezik, az előrejelzések szerint holnap várható, és akkor további pályákat tudunk még megnyitni. A téli időjárásnak és a jó pályáknak köszönhetően a hétköznapokon is élénk a forgalom, és a hétköznapokon, olcsóbb hétköznapok síeléssel is várjuk a látogatókat, úgyhogy érdemes fölcsatolni. A hétvégén pedig minden maximális kapacitással működik, ugye a liftjeink jelenleg 7 felvonó üzemel, 6600 fő per órás kapacitással, folyamatosan mennek az oktatások, a síp felszerelés kölcsönzés is, úgyhogy ideális és akár egy-két éjszakás rövidebb hazai síelési tartózkodás is most a körülmény.
Kazincbarcikán idén is ünnepi hangulatban kezdődött a kulturális esztendő. A város egyik legnépszerűbb hagyománya az újévi hangverseny január 10-én szombaton két időpontban várta a közönséget az Egressy Béni Művelődési Központban. A Melódia Kamarazenekar és a Harmónia Kórus ezúttal is különleges műsorral készült, a színpadon pedig sztárvendégként Aut Csilla Emerton díjas énekes lépett fel.
Az, hogy ilyen kevés idő elteltével újra megyek, ez nagyon nagy öröm nekem, mert ez azt jelenti, hogy tetszett az, amit a múltkor együtt énekeltünk, együtt táncoltunk, együtt jól éreztük magunkat, mert ez mindig egy jó visszajelzés. Az, amit én ott látok a koncerten, az egy dolog, mert én mindig nagyon jól érzem magam, és mindig remélem, hogy a közönség is, de ez egy nagyon jó visszajelzés. Csak olyan dalokat viszek, amiket a közönség ismer. Nekem ez egy régi mániám, hogy úgy mondjam, hogy a közönség nem akar ismeretlen dalokat hallani egy fél órás, háromnegyed órás koncert alkalmával, mert azt hazamegy és meghallgatja otthon, CD-n, számítógépen, bárhol, hanem olyat szeretne, amit már ismer. Úgyhogy én mindig olyan dalokat viszek, amiben a közönség be tud szállni, amiben ő is részt tud venni. Úgyhogy régi slágerek feldolgozását, amik az én lemezeimen is egyébként szerepelnek, olyanokat viszek.
A hangverseny szervezője a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola idén is sokszínű programmal készült. Az igazgató Kerek Gábor szerint az újévi koncert több mint 20 éve a város egyik legfontosabb kulturális eseménye, amelyet a közönség minden évben nagy várakozással fogad.
Készülünk Kopcsó Regővel, volt növendékünkkel egy xilofon hangszerszólóra, készül a magánének tanszak tanárnővel, Maklári Nagy Tamarával és a növendékeivel egy muzsika hangja musical részletre, készülünk a Mozart musicalből egy részletre, Szabó Farkas Petra tanárnő, énekművésző pedig készült egy Lehár Ferenc és egy Huszka Jenő operettáriával is, és még a társas táncos és néptáncos tanulóink és kollégáim is készülnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy az iskola minden szegmensét meg fogjuk mutatni most is, mint ahogy eddig volt ezen az újévi hangversenyen.
Végül az időjárásról. Hajnalra többfelé várható csapadék, északkeleten 5-10 centi hó formájában. Holnap délután kezdett tisztulni az ég, általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 15, napközben mínusz 5 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 12-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják adásunk tartalmából. Heves vármegyéért díjat kapott a Sound of Spirit énekegyüttes. Új néprajzi tárgyal gazdagodott a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának Sára Zsadányi néprajzi kiállító helye. Nyíregyházán több mint 100 rászorulónak nyújt segítséget az oltalom szeretett szolgálat jelenleg is. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Nyíregyházán jelenleg is több mint 100 rászorulónak nyújt segítséget az oltalom szeretett szolgálat. Az extrém hideg időjárásra való tekintettel pedig plusz férőhelyeket is biztosítanak. Pap András intézményvezető helyettes arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy fokozottan figyeljünk embertársainkra. A diszpécser szolgálatok munkatársai éjjel-nappal rendelkezésre állnak, egyetlen telefonhívással pedig akár életet is menthetünk.
Az éjjeli menedékhelyen poltágyakat helyezünk el, a nappali melegedőn ugyanúgy extra székeket hozunk be, a ruharaktárainkat igyekszünk adományruhákból feltölteni, és a népkonyhánk is rugalmas, tehát hogyha szükséges több étel, akkor tudjuk emelni az adagszámot. Most például tegnapi nap 135 adag ételt osztottunk ki. Ez jelzi, hogy a nyári-őszi időszakhoz képest már most megugrott a kihasználtságunk. Én azt kérem mindenkitől, hogyha bajba jutott embert lát, aki leül, vagy húzamos ideig látja, hogy egy buszmegállóban ott ül, és nem száll fel a buszra, akkor lehet feltételezni, hogy valamilyen problémája van. Minden esetben kérjenek segítséget. Akár a 112-t, vagy mentőszolgálatot lehet értesíteni, rendőrséget, vagy a 24 órás diszpécser szolgálatot, és akkor az utcai szociális munkások azonnal kimennek a helyszínre, és megnézik, hogy milyen jellegű a panasz, milyen jellegű segítségre van szükség.
Az elmúlt évben egy új néprajzi tárgyal gazdagodott a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának Sára Zsadányi néprajzi kiállító helye. Egy lőcsös szekér fennmaradt darabjait építették össze, megőrizve a mezőgazdasági kultúra mára már elfeledett értékeit. Az új tárgy új múzeumpedagógiai foglalkozást is hozott magával, bemutatva a szekerek használatát és a részek elnevezéséhez köthető nyelvi vonatkozásokat, mondta el dr. Tamás Edit múzeumigazgató.
Jó párszor a raktárköltözések kapcsán arrébb raktuk az alkatrészeket, de már évtizedek óta nem volt szekér belőle összerakva, és így jött ez az ötlet, hogy rakjuk össze, próbáljuk meg, és aztán így jöttek ennek a nehézségei is, hogy nem biztos, hogy a múzeumban levő alkatrészekből valóban össze lehet még rakni szekeret, miből lehet, melyik részekből, de én magam nagyon sokat tanultam azon kollégáktól, vagy már nyugdíjas kollégától, akik még részesei voltak koruk által ennek a világnak. Én úgy érzem, hogy a mezőgazdasági kultúránkhoz kapcsolódó eszközállomány felejtődik el a néprajzban leghamarabb, hiszen a tárgyi kultúrának más világa az üvegek, a festett bútorok, vagy akár a kerámiák, kemény cserepek dísztárgyként gyűjtők által megvannak, élnek, köztünk vannak, látványosak, viszont azáltal, hogy a mezőgazdaság a 60-as évektől folyamatosan átalakult, a TSZ-esítéssel a háztartásokból kikerültek, használatból kikerültek azok az eszközök, amelyeket családi szinten lehetett használni, bekerültek múzeumba, hivatalosan el vannak nevezve úgy, ahogy akár a hivatalos neve vagy a népi szóként, de sok esetben már nem tudjuk, hogy mire használták, mire való volt az, hogy is lehetett, és ennek talán még egy olyan része a szekér, ami ma is egy megjelenő a mezőgazdasági kultúrából, hiszen szívesen kirakják házelé virágokkal megrakodva. Ez már egy más, egy új funkció, de lehet, hogy már nem tudják a részeit, kevesen tudják, és ez egy kicsit egy ilyen utolsó segélykiáltás vagy felhívás, hogy próbáljuk ezeket az eszközöket és valahogy úgy segíteni a túlélésben, hogy még tudjuk, hogy hogy kell összerakni, vagy milyen részei itt, és kollégám mondja, hogy tudjuk azt is, hogy mi hiányzik belőle, tehát, hogy egy kicsit felvillantsuk ennek a falusi életnek a gyakorlatilag 30-40 éve végképp eltűnt világát, hiszen úgy visszagondolok, én is a 70-es, 80-as években gyerekként még egy-két szekér hakadt a faluba, de ilyen lőcsös szekérre egyre emlékszem az én szülőfalumban is, tehát eltűnt teljesen ez a tárgyi kultúránkból, és egy múzeum ebbre is vállalkozzon. Én nagyon örülök, hogy a Magyar Nyelv Múzeumának ennek pedig a nyelvi vonulatát fantasztikus előadás bemutató keretében hallhattuk. Ez így együtt az az örökség, amit egy múzeumnak épp úgy őrizni kell, mint a díszes, értékesnek hit, mert ez pont ugyanolyan értékes tárgyi világ. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki ebben a kalandban részt vett.
Heves vármegye közgyűlése Heves vármegyéért díjat adományozott a gyöngyösi Sound of Spirit énekegyüttesnek, amelyet a formáció karnagya Nagy Gábor vett át. A gyöngyösi alapítású énekegyüttes több mint egy évtizede formálja a térség zenei életét, országos és nemzetközi fellépésekkel, jelentős szakmai munkával. A részletekről Nagy Gábor karnagy zeneszerzőt hallják.
Hamarabb kaptam meg polgármester úr gratuláló e-mailjét, mint magát a hivatalos értesítő e-mailt, úgyhogy én tulajdonképpen a polgármester úrtól értesültem, hogy díjazták az énekegyüttest. Morálisan és csoportdinamikailag óriási előrelendülés. Én azt gondolom, hogy Gyöngyösváros kultúrájáért kitüntetés, ami ugye 2024-ben kaptunk meg. Mivel gyöngyösi csapat vagyunk, és elsősorban gyöngyösiként definiáljuk magunkat, az volt a legnagyobb dolog. Ez egy nagyon kedves extra elismerés, amiből az látszik számunkra, hogy látnak bennünket egy kicsit magasabbról is, megyei szintről is, és érdemesnek találnak bennünket arra, hogy akár mi képviselhessük úgymond Heves vármegyét, hogyha arról van szó, hogy művészet és kórus muzsika. Én azonnal, amikor megérkezett az e-mail, én a screenshotot küldtem a srácoknak, lányoknak, hogy hát gyerekek, akkor egy újabb elismerés érkezett. Ott nyilván a szívecskés kommenttől kezdve a jaj, de örülünk, aztán nyilván kocintottunk rá a következő próbán, úgyhogy megvolt a személyes öröm is. A cél az a híd építése a gimnáziumi kórusok és gimnazista korosztály és a felnőtt kórusok résztvevői között. Ugyanis azt láttuk, hogy gimnáziumban is, meg így középiskolában nagyon lelkes éneklés van és kóruséneklés, és aztán mondjuk ilyen 40 éves korosztálytól szintén elindul, hogy így betagozódnak az emberek különböző művészeti formációkba. Viszont a kettő között azt vettük észre, hogy nem nagyon történik semmi. És ez azért is veszélyes, mert egy kisvárosban pontosan azt a közép, úgymond közép réteget, hogy a fiatal a gimnáziumból végzett, és még nem a középkorú, hanem pont a kettő közti réteget nagyon nehéz megfogni és itt tartani. És azt gondoltuk, hogy mindenképpen kellene oda valami, ami művészeti téren biztosít lehetőséget szabad idő hasznos eltöltésére, és hát mivel ennek a korosztálynak nyilván nem az elsődleges a klasszikus kórus művészet, ezért úgy voltunk vele, hogy hát akkor valami könnyű zenei dolgot csináljunk. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor ilyen az országban körülbelül kettő volt. Úgyhogy mi úttörőnek számítottunk ebben, különösen azért, mert mi nem internetről letöltött különböző feldolgozásokkal megyünk zenélni, hanem a saját magam által elkészített hangszerelésekkel. Ettől is egyedi és különleges ez a valami, hogy ilyen, nyilván mi is feldolgozásokat játszunk, tehát ismert daloknak nagy részt a feldolgozásait, de ebben a formában máshol, mástól nem lehet hallani, mert ez a sajátunk. Ez olyan spirites.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. A Szentatya vatikáni dolgozók gyermekeit keresztelte meg. Az úrangyal imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Párbeszédet és békét sürgetett, utalva az adott országok társadalma jólétének helyzetére is. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt a Sixtus kápolnában 20 kisgyermeket részesített a keresztség szentségében. Többségük Vatikánváros dolgozóinak az utóbbi hónapokban született gyermeke volt. Ezt a hagyományt II. János Pál pápa vezette be 1981-ben. 14. Leó pápa áldását küldte az összes gyermekre, akiket mostanában kereszteltek meg, vagy nem sokára részesülnek a szentségben, Rómában vagy a világ más részein. Szűz Mária védelmére bízta az akár egészségi szempontból, akár külső veszélyek miatt nehéz körülmények között született gyermekeket és családjaikat. Miskolcról a Mindszenti és a Szent Anna plébániák hívei zarándokutat szerveztek Rómába vízkereszt ünnepére, a Szent Év és a Szent Kapu bezárására. Az egyfolytában szakadó esőben valóban a remény zarándokaiként járták végig a bazilikákat és Róma nevezetességeit. A 4 napig tartó zarándoklat jelentős helyszínein szentmisét mutattak be. A Szent Péter bazilikában a magyarok nagyasszonya kápolna szentmiséjén könyörögtek az egész világon szétszórtan élő magyarságért. Az ekkor még nyitott Szent Kapun megrendüléssel haladtak át, mint a remény miskolci zarándokai. Egy kicsit ide is hazajöttek, hangzott el a prédikációban, azáltal ugyanis, hogy 13. Leó pápa engedélyezte a magyarok nagyasszonya tiszteletének liturgikus ünneplését, úgy tekinthetünk a szűzanyára, a magyarok nagyasszonyára, mint aki egy kicsit magyar is. A zarándokok részt vettek a pápai kihallgatáson, ahol egy csokorban köszöntötték őket a lengyelekkel, csehekkel, horvátokkal. A pápai kihallgatás végén a Szent Atya végigjárt a szektorok között, így a magyar zarándokok is közel kerültek hozzá. A Szent Kaput bezáró beszédében a Szent Atya utalt arra, hogy csak a kaput zárjuk be, a szívünket tartsuk nyitva továbbra is a kegyelem számára. Ezzel az üzenettel tértek haza a zarándokok, akik beszámolót küldtek, és ez az Egri Főegyházmegye honlapján elolvasható. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetem szekciója szervezésében Bariz Sarolta Laura Domonkos szerzetes közgazdász, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológiai tanszékének docense tart előadást január 13-án kedden 18 órakor Egerben a Lajosvárosi Találkozások Házában az Aradi utca 5 szám alatt. Az előadás témája: létezik-e keresztény gazdaság? Vezetett szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban Árpádházi Szent Margit engesztelő keresztény életének fényében az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében január 15-én csütörtökön 18 órától. Közel 60 fokva tartott alkotja az egyházi szertartások résztvevőit a Sátoraljóhelyi Fegyház és börtönben. Főtisztelendő Mészáros Ferenc börtönlelkész a börtönkápolna közelmúltban megünnepelt 25. évfordulója kapcsán kiemelte, lelki erőt, reményt és elfogadást ad a fogva tartottak számára az intézet falai között megvalósuló lelkivezetés, melynek központi helye a kápolna.
Annak idején, amikor teológus voltam, akkor nagyon sokszor elhangzott, hogy egy papnevelő intézetnek a lelki központja, a szíve, a kápolna. Ha ez igaz egy papnevelő intézetre, ha ez igaz egy rendházra, ha ez igaz egy katolikus oktatási intézményre, természetesen ez igaz ugyanúgy egy büntetésvégrehajtási intézetre is, ahol van kápolna. Igen, a kápolna a szíve, a lelke az intézetnek, ahol valami olyan találkozás tud megvalósulni, ami túlmutat a láthatón, túlmutat a kézzelfoghatón, amit igazából csak a szívével érez és lát az ember. Hiszen itt nem csak egymással találkozunk, nem csak egymással találkoznak fogvatartottak, nem csak egymással találkoznak személyállományi tagok, hanem a Jóistennel találkozunk. Ő gyűjt egybe minket a vele való kapcsolatnak, a vele való találkozásnak egy nagyon különleges módja tud megvalósulni, akár a szentmiségben, akár az imádságban, de ennek mindenféleképpen a helyszíne a kápolna. Az intézetnek a mindenkori parancsnoka az, aki igazából az egész intézetnek az irányításáért felelős. Ez minden tekintetben igaz. Ez természetes, hogy igaz a lelki életre is, hiszen a mindenkori parancsnoknak a fennhatósága alá tartoznak a börtönlelkészek is. Hála jó Istennek, mindig olyan parancsnoka volt az intézetnek, aki támogatta, segítette a börtönlelkészi szolgálatot. Csoportos lelkigondozás természetesen fontos, hiszen az ember alapvetőleg társas lény. Nem szigetként, nem egyedüliként vagyunk megteremtve. Szentírásnak szinte az első lapján ott van, nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt a fogvatartottak is megtapasztalják. Pláne úgy, hogy azért, ha belegondolunk, a fogvatartottak ki vannak szakítva az addigi közösségükből. Nincsen jelen a család, nincsenek jelen a szerettek. Egy olyan közösségben vannak, zárka közösségre gondolok, belekényszerítve, ahol nem saját maguk választják meg a mellettük élőt, hanem kapják. És el kell, hogy fogadják, és nyilván meg kell találniuk az együttélésnek a megfelelő emberhez méltó lehetőségeit. A közösségi alkalmakon azon túl, hogy hasonló gondolkodású, Istenben hívő emberekkel találkoznak, természetesen jelen van a Jóisten. Közel 60-an vannak az intézetünkben, akik a közösségi vallási alkalmakon rendszeresen részt szeretnének venni, és természetesen erre biztosítjuk is számukra a lehetőséget.
Közel 60 fogvatartott alkotja az egyházi szertartások részeit a Sátora Jóhelyi Fegyház és börtönben. Főtisztelendő Mészáros Ferenc börtönlelkész a börtönkápolna közelmúltban megünnepelt 25. évfordulója kapcsán kiemelte, lelki erőt, reményt és elfogadást ad a fogvatartottak számára az intézet falai között megvalósuló lelki vezetés, melynek központi helye a kápolna. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. A Magas-Tátrában, az 1285 méter tengerszint feletti magasságban található Tarajkán a téli időszakban immár 13. alkalommal építették fel a jégkatedrálist. A 225 tonna jégből a római lateráni Szent János Bazilika mását készítették el, tisztelegve a korábbi Ferenc pápa és a jelenlegi Szent Atya 14. Leó előtt. Mindezzel a napokban zárult jubileumi szentév előtt is tisztelegnek. Mint mondták, Ferenc pápa halálával valami lezárult, még 14. Leó pápa megválasztásával valami új kezdődött el. A bazilika Róma város főtemploma és a pápa, mint római püspök hivatalos székhelye. A bazilika rangsor szerint a katolikusok legmagasabban álló temploma, gyakran a város és világ minden temploma anyja és főtemploma címmel jelölik. A jégkatedrális főépítésze ezúttal is Adam Bakos volt, munkáját további 20 kiváló jégfaragó segítette Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, valamint Németországból. A bazilika jégbezárt másan a laterán tipikus építész művészeti elemeit fogja fel, apostolszobrokat, szentkaput, pápai oltárt, valamint pápai széket. Az idei évadban újdonságként egy speciális kupolában egy jégalagúton átjutva tekinthető meg a jégből faragott csoda. Ezen áthaladva a látogatók elé tárul a lateráni Szent János Bazilika nagyszabású homlokzata 13 apostol szobrával a csúcson. Jobb oldalon található a Szent Kapu, a bal oldalon a pápai oltár látható a 6 utolsó pápa arcmásával körülvéve, 14. Leó, Ferenc, 16. Benedek, 2. János Pál, 1. János Pál és 6. Pál. Ennek tűszomszédságában helyezték el a pápai széket, melyet minden látogató elfoglalhat egy fotó erejéig. A speciális kupola átmérője 25 méter, magassága meghaladja a 10 métert. A jégkatedrálissal szemben az idei évben is jégbezárt képzőművészeti alkotások kerültek elhelyezésre. Ezek Achilleus Stugos munkái, ugyancsak a kupola tövében találunk egy óriási tükröt, mely visszatükrözi az idei csodát. A tavaly novemberben megnyitott jégkatedrális az év minden napján ingyenesen látogatható április 19-ig. Még december 18-án megjelent az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztató, és elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A 2026-27-es tanévben a következő meghirdetett szakok közül lehet választani. Osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanárnevelőtanár, hittanárnevelőtanár közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs, a mesterszakok, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődéstörténet, rövid ciklusú hittanárnevelőtanár, licencia. Az osztatlan hittanárnevelőtanár közismereti tanárszakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. Február 15-ig lehet tehát jelentkezni, amúgy az intézmény saját jelentkezési lapján. A papnövendékek számára szintén február 15-e a jelentkezés határideje. Adat- és sorrendmódosítása, a dokumentumok feltöltésére, pótlására, a felvi.hu jelentkezők részére július 7-ig lesz lehetőség. A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel a főiskola tanulmányi osztályához lehet fordulni, az e-mail cím tanulmanyiugyek@szentatanász.hu. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Debnár Ádám, Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Megjött, és gazdagon kavarog. fáradtnak tűnsz, mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk. A vonatunk nekilódul újra szágunk. Régi láz, hogyha az a régi láz, tőled kap. Meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk. Az ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat dugóz a jár. Régi jó barátokat, majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk. Nagy utazás az életünk, elindulunk. Ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat dogózaja, mint régi jó barátokat, majd úgy fogad.
A női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének 9. fordulójában a DVSC Scheffler hazai pályán 26-24-re legyőzte a norvég Strohamar együttesét. A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál felemás évet zárt a magyar vízilabda. A Fizligában szereplő Nyíregyháza hivatalos honlapján adott hírt az együttes téli felkészülési programjáról. A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a Borsodabói Zemplén vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének 9. fordulójában a Debrecen hazai pályán 26-24-re legyőzte a norvég Strohamar együttesét. Az első félidőben sokszor ötlettelenül játszottak a hazaiak, nem volt meglepő, hogy a szünetben a vendégek voltak előnyben. A második félidőben a hazai kapuban remekelt a lengyel Adriana Placek, támadásban pedig a 6 gólt szerző Hámori Consuela villogott. Győzelmével a DVSC fontos lépést tett a továbbjutás irányába. A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál fele más évet zárt a magyar vízilabda. Az elmúlt évet Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke értékeli.
Talán nem is 25-be kezdeném, hanem 24 őszén az olimpia utáni időszakkal. A legfontosabb az az, hogy ugye volt egy negyedik és egy ötödik helyünk, és az volt a cél, hogy ezzel tudtuk is, hogy az a feladat, hogy ezeket a csapatokat kicsit újjá kell építeni, kicsit változtatni kell, vagy talán nem is kicsit, és ez volt a kifejezetten az én, hogy is mondjam, elvárásom, és azt hiszem az elnökség hasonlókat gondolt az új kapitány, vagy régi új kapitányok felé, és nagyon fontos volt, hogy ez a munka ez 25-ben elkezdődjön, vagy megkezdődjön, és én azt gondolom, hogy ez jó halad, és nem csak, hogy megkezdődött, hanem annál talán egy picit több is, és nem amiatt mondom, hogy két döntőt játszottunk a világbajnokságon, hanem igenis feltűntek azok a fiatalok, belettek építve, lehetőséget kaptak, akik majd később mondjuk 27-ben vagy 28-ban az olimpián vagy a budapesti világbajnokságon ugye 2027-ben ennek a csapatnak az osztopai lehetnek, vagy meghatározó játékosai, ők bemutatkozhattak, megmutatták, hogy jók, jogosan kapták meg ezt a bizalmat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb, illetve hát az, hogy két VB döntőt játszottunk, az mindenképpen nagyon jó. Sajnálom, hogy legalább az egyik nem lett meg. Hogyha azt mondom, hogy a felnőttel szinte teljesen vagy 100%-osan elégedettek lehetünk, ez nem igaz, vagy nem teljesen igaz az utánpótlásnál, azt pontosan tudom, meg tudjuk, hogy nem lehet mindig győzni, vagy nem az van, hogy akkor mindig döntőket játszunk, ez egy ilyen lehetetlen, vagy teljesíthetetlen elvárás lenne. Viszont az elmúlt évek elkényeztettek minket, tehát nagyon jók voltak, vagy kiemelkedően jók voltak az utánpótlás eredményeink, ezek a nüanszok valahogy mindig felénk dőltek el, ugye volt olyan év, hogy mindkét felnőtt alatti csapatunk világbajnok lett, tehát az U20-as válogatottak, ez tényleg megismételhetetlen valószínűleg, ettől függetlenül én azt mondom, hogy nem lehetünk elégedettek az idei évvel. Pont emiatt talán a kiemelt a legfontosabb a két 20-as válogatott, és az egyik negyedik lett, a másik pedig a fiúk ugye negyedikek lettek, a lányok pedig ötödikek, még ha csak 5 méteresekkel is kaptak ki a negyed döntőben a később világbajnok spanyoloktól, de úgy gondolom, hogy különösen a felnőtt alatti válogatottaknál talán ennél több kell, hiszen onnan építjük be közvetlenül majd a felnőtt válogatottba a játékosokat, úgyhogy azzal nem lehetünk elégedettek, itt az okokat megnéztük, vagy megvizsgáltuk, egy picit majd talán másfajta munka is kell, ebbe is belekezdtük, vagy ezeknek az alapjait elkezdtük letenni, úgyhogy ezt én fontosnak gondolom, függetlenül attól, hogy hanyadikok vagyunk, mondom a legfontosabb cél az, hogy a felnőtt válogatottba be tudjunk építeni játékosokat.
Madaras Norbert beszélt a nemzetközi utánpótlás mezőnyről is.
Ugyanazok a nemzetek a legjobbak benne, hasonló különbségekkel. Tehát van olyan utánpótlás világverseny, hogy szintén az összes negyed döntő egy góllal vagy ötösökkel dőlt el, vagy büntetőkkel dőlt el. Nüanszok döntenek, tehát pici dolgok, az elmúlt években ezek inkább nekünk kedveztek, idén semmiképp sem, de hát az a dolgunk, hogy ezeket magunk felé billentsük. Nagyjából hasonló nemzetek vannak, és hasonlóak ugyanúgy a nő, illetve a fiú vagy férfi mezőnyben, mint a felnőtteknél. Tehát szinte egy-egyben ugyanaz.
Elárulta azt is, hogy mint elnök mit szeretne elérni ebben az olimpiai ciklusban.
Eléggé maximalista vagyok, tehát teljesen nem vagyok, vagy szinte soha nem vagyok elégedett, vagy talán majd, hogyha valamelyik csapatunk az olimpiai dobogó tetején áll, még ha én már gólokat nem is lőtek, de azért igyekszem őket segíteni, ahogy csak tudom, úgyhogy azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, vagy jó úton vagyunk mondjuk így, hiszen a végén fog ez majd a 4 évnek a végén kiderülni, hogy ez jó volt-e, vagy nem, vagy valóban jó úton voltunk-e, vagy nem teljesen. Úgyhogy azt hiszem az első évben, amit lehetett, azt megtettünk, megcsináltunk. Most a legfontosabb feladat, hogy bizonyos dolgokkal talán az utánpótláson is változtassuk, vagy egységesebbé tegyük, kicsit központosítsuk. Én ezt most olyannak látom, amivel nem csak a következő, hanem inkább az azután olimpia vagy olimpiák alapjait tudjuk letenni, hogy mindig ott legyünk a legjobbak között. Amit az én fejemben van, én úgy tűzök, hogy mindig ott a legjobb 4-ben, ez egy ilyen alapcélkütőzés, még ha tudom is, hogy ez milyen nagyon-nagyon nehéz. Az olimpiák évében különösen valahogy mindenki összeállott, 7-8 ugyanolyan csapat van. Megint egy példát kell mondanom, a párizsi olimpián a csoportmeccsek után a két első, második helyezett kikapott a negyed döntőben. Tehát a negyedikek meg a harmadikak jutottak tovább a 4-be. ez azért azt mutatja, hogy majdnem mindegy, hogy első vagy negyedik, mert nagyon pici különbség van a csapatok között. Egy-egy meccsen minden lehet.
Beszélt a szingapúri világbajnokságról is, ahol mindkét együttesünk ezüstérmet szerzett.
A lányoknál sajnáltam a döntőt, valahogy ott amilyen jól játszottunk az elődöntőben, ott utána nem tudtuk ezt valahogy kijátszani, vagy megmutatni még egyszer. Ott azt mondom, hogy nem volt igazából esélyünk. A férfiaknál más a helyzet, ott az utolsó negyed előtt még egy góllal vezettünk, de végül jobb volt a spanyol csapat, ezt ki kell, hogy mondjuk, vagy kimondom. Ugye ezen a VB-n a csoportmeccseken is találkoztunk, ott is legyőztek minket, tehát jelenleg ők voltak a legjobbak, vagy ezen a nyáron mindenkinek jobbak voltak, ha nem is sokkal, de jobbak voltak. Biztos más lehetne, vagy ha megint lejátszanak, lehet, hogy más lenne ez a meccs. Azért voltak hiányzóink, ugye említettem például Fogásomát, aki az utolsó pillanatban dőlt ki, és bár nem teljesítették rosszul a kapusaink, ott például azon a poszton biztos, hogy volt benne még talán több, de két VB újonc kapussal mentünk, akik azt gondolom, hogy megállták a helyüket, de egész más egy VB döntőt. Játszani életed első világversenyén, úgyhogy ebben több volt, nem vagyok telhetetlen, de hát van még feljebb is, ezt láthattuk. A VB közben nyilván visszajutnak hozzám hangok, vagy üzengetek szakmabeliekkel is, aki amikor megtudták, hogy nem jöhet a Soma, aztán két meccs után kidőlt a Jancsik Szilé, ugye egy szemsérülése volt, vagy Zalánki Gergő ott se volt. Ugye nagyon sok ilyen üzenetet, vagy hangot hallok, meg kapok, hogy mi lett volna, ha, de hát ebben nincs semmi lett volna, ha. Tehát annyi minden más lenne a nem csak vízilabdában, a világ sportjában, ami lett volna, ha. Nem is jó ezeket hangoztatni, egyfelől kifogás talán nekünk is, a játékosoknak is, de hát itt nincs kifogás, abban a pillanatban, hogy kiesik valaki, onnantól a következő naptól, vagy attól a pillanattól az a csapatod, és nem hiszek ebben, tehát hogy ha én ezt elmondom itt meg ott, még ha valid is, vagy igaz is, elkezdem felmenteni az aktuális csapatot, a játékosokat, vagy az edzőket, lehet, hogy más lett volna, biztos más lett volna, de most így volt a csapatunk, így kellett ezt az egészet megoldani, és majdnem tökéletesen megoldottuk így is. Én együtt laktam a világbajnokságon is a két csapattal, sőt, ugye bevezettük azt, még mielőtt elnök lettem, a csapatok mindig külön laktak, most pedig azt gondoltam, hogy igen, ez a magyar csapat együtt, a két válogatott, és legyünk együtt. Ennek van abszolút még olyan támogató hatása is, hogy nyilván vannak csapatorvosok, masszörök, össze tudnak beszélni, hogyha valami gond van, vagy sérülés, vagy tanács kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így a helyes, ahogy az is helyes, hogy én a csapatok közelében vagyok. És ugye nem szólok bele dolgokba, de a szövetségkapitányokkal egyébként is jó a viszonyom, de elmondom a véleményemet, szakmai véleményemet is. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok meccset láttam, jól ismerem a játékosokat, talán még néha tudok is segíteni, de a végső döntés az mindig az övék. Tehát én nem szólok bele ezekbe a dolgokba, vagy tudom, hogy mi a dolgom, vagy meddig mehetek el, de hogyha meg a csapattal valamilyen gond van, vagy helyzet van, amit meg kell oldani, ott meg úgy gondolom, hogy jó, hogyha közel vagyok, és jó, hogyha tudok segíteni. Nem gondolom, hogy ezt ők, nem azt mondom, hogy nagyon igénylik, de én ezt megbeszélem mindig velük. Ha kell, észrevétlen vagyok, ha kell, akkor beszélek a csapattal, itt is volt olyan, de nem sokat. Tehát például az első spanyol meccs után pont megbeszéltem a Zsoltal a fiúknál, hogy beszéltek-e 5 mondatot. Félig úgy beszélek, mint egy volt játékos vagy sportvezető, félig úgy, mint a szövetség elnöke. Tehát elmondom a véleményet, abszolút pozitív voltam, azt hiszem, és biztattam őket.
A Fizzligában szereplő Nyíregyháza hivatalos honlapján adott hírt az együttes téli felkészülési programjáról. Bódog Tamás csapata január 2-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Most őt hallják.
A játékosokat nem úgy engedtük el, hogy leépüljenek, mindenkinek meg volt a feladata, mindenkinek figyelnie kellett a testtömegére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó állapotban jöttek vissza, és bízok benne, hogy jó munkával ütőképes csapatunk lesz.
Bódog Tamás értékelte az őszi szezont is.
Ha pontokat nézzük, akkor kevés, mert hiába játszottunk jó ellenfelek ellen, attól függetlenül több pontba bíztunk, vagy reméltük. Ha a játékot nézem, a játékosok tényleg megpróbálták megvalósítani azt, amit én szeretnék, mentek, tényleg azt a futó mennyiséget. Én úgy gondolom, hogy az utolsó hét fordulóban a statisztika is azt mutatja, hogy magas szintű futásokban, sprintekben nagyon jól dolgoztak, csak hát a kapu előtti lehetőségeket, azokat nem tudjuk kihasználni, mert nagyon sok lehetőségünk van, de gólt nem tudtunk rúgni. Úgyhogy ezen mindenképpen javítanunk kell, és hogyha ez a munka megmarad, vagy ezek a lehetőségek megmaradnak, akkor én bízok benne, hogy idén azért élesebbek leszünk a kapu előtt.
Kitért a játékos mozgásra is.
Hát mi is látjuk a hiányposztokat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk erősíteni a hiányposztokra, de fix érkezőről nem tudunk még beszámolni, úgyhogy bízok benne, hogy következő időszakban azért, mivel a szurkolónak mindig ez az érdekes és a fontos, hogy ki az, aki tud jönni, és ki az, aki segíti a csapatot. Én bízok benne, hogy lesz olyan érkező, aki a csapat segítségére tud lenni.
A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a borsodabói Zemplén vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskola hosszú évek óta kihagyás nélkül érdekelt valamelyik kategóriában a legjobbak között. Vancák Attillát, az általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Egy pár éve elindult iskolánkban ez a szemléletváltás, hogy nem csak a mozgásos tevékenységben az eredményeket nézzük, hanem nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben, minél többekkel, az iskola összes tanulójával tulajdonképpen minél több sportágat és mozgási lehetőséget megismertessük. Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, hogy egy iskolának, hogy ezt az üzenetet továbbítsa.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!